Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 186. dicséretünket. A 186. dicséret így kezdődik e húsvét ünnepében. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 348. énekünk első három versével. A 348. dicséret így kezdődik, örvendezzetek egek.
Thank you.
mert te gyújtod meg a mécsesemet, az Úr az én Istenem, megvilágosítja sötétségemet. Mert általad a táboron is átfutok, Istenemmel a kőfalon is átugrom. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színtiszta. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 13. versétől a 35. versig terjedő szakaszból. Isten igéje szól hozzánk Lukács evangéliuma 24. fejezetének a 13. versétől a következőképpen. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük, micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak, és egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már a harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, aki korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek, és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó balgák, és rossz szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elértek ahhoz a faluhoz, ahová igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat. És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, te, aki feltámadtál és élsz, és itt vagy, magasztalunk, leborulva előtted, mert Urunk, ennél nagyobb és örömtelibb nap soha nem volt és nem is lesz. amikor a világ azt gondolta, hogy te meghaltál örökre, elnémultál, akkor a tanítványaid megtapasztalták, hogy mindez csak látszat, mert te föltámadtál és élsz. És köszönjük, Urunk, hogy aki igazán keres téged, aki vágyakozik utána, azt ma is te fölkeresed és megbizonyítod számára, hogy te élő Úr vagy, mert nekünk rád van szükségünk, élő, feltámadott Úrra. Nélküled, Urunk, szomorúság, csüggedés, keserűség van a szívünkben. Nem látjuk igazán az életünk célját, értelmét, de amikor te megjelensz, amikor megszólítasz, hogy békesség néktek, akkor átéljük az igazi békességet, akkor öröm támad a szívünkben, mert fölismerjük, hogy te Úr vagy még a halál fölött is. És Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi azt gondoltuk, hogy nincs rád szükségünk, hogy nélküled is nagyon jól ellehetünk. De az élet bizonyítja, hogy nélküled nyomorultak vagyunk. Nélküled nem tudunk semmit tenni, amiben élet van, amiben ott vagy te, ami rólad tud bizonyságot tenni, ami azt mutatná, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat, és nem távolodunk, hanem közeledünk egymáshoz. Ó, Urunk, olyan tehetetlenek vagyunk, de köszönjük, hogy te utánunk jössz, kiemelsz, és azt mondod, menjünk együtt. És erre van szükségünk, hogy veled menjünk az életünk útján. És kérünk, hogy most így feltámadott jöjj, szólj hozzánk, beszélj velünk, ismertesd meg ígédet, ismertesd meg magadat velünk. És add, hogy amikor ez megtörténik, örömmel induljunk követni téged, hogy rólad szóljon az életünk, hogy csak neked éljünk. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. Énekeljük a 349. dicséret első versét, Jézus meghalt bűneinkért. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Lukács evangéliuma 24. fejezetének a 34. versében. Valóban feltámadt az Úr. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és áldott ünnepeket kívánok. Ezzel a csodálatos bizonyossággal mutatnánk úgy, hogy egy örömkiáltással, hogy valóban feltámadt az Úr. És azok mondják ezt, akik megtapasztalták. Ez a szívükből jön, de nem egy érzelmi megnyilvánulás, hanem annak a bizonyossága, valósága, hogy ők találkoztak a feltámadott Jézussal. Megtapasztalták azt, hogy megfeszítették őt a kereszten, majd 3 nap múlva, hogy az a Jézus, akit megfeszítettek, az él. És ezért is írja a Szentíró, valóban feltámadt az Úr. Tehát ez egy bizonyosság, hogy Jézus él. Mert az, hogy feltámadt, az azt jelenti, hogy él. És nem csak akkorra utal, hanem ő a mai napig él. És hozzáteszi azt, hogy feltámadt az Úr. Tehát Jézus Úr. Kűriosz. Ami azt is jelenti, hogy az Úr támad föl, tehát az a Jézus, akit ők éveken keresztül ismertek, kísértek, és akiről tudják, hogy meghalt. Tehát be van azonosítva, hogy a feltámadott az azonos azzal a Jézussal, aki nagy pénteken az életét adta értünk. És ők tudják, hogy ilyen Urunk van. És ez megrendítő, hogy azt mondja az írás Jézusról, hogy Úr, Kűriosz, a világ ura, a legnagyobb uralkodó, aki valaha létezett és létezik, mert ő a mindenségnek a királya, aki örökkön-örökkön él, és eljött, hogy meghalljon értünk. Ennél megrendítőbb nincs. Egy uralkodó, aki ott hagyja a trónt, és fölmegy a keresztre, mert tudja, hogy így segíthet az övén, így segíthet az emberen. Nincs Jézushoz hasonlatos, és nincs hozzá fogható. Tehát az, hogy Úr, ezt is alátámaszza, ezt a meggyőződést, hogy mi beazonosítottuk, hogy a feltámadott azonos azzal a názáreti Jézussal, akit ismertünk, aki értünk meghalt a kereszten. És hogy ő Kűriosz és Úr, az azt is üzeni, hogy ő ma is él. Ez nem egy egyszeri esemény volt, hogy ott feltámadt, aztán újra meghalt. Nem, ő nem halt meg újra, hanem él, és ő uraknak, ura, királyoknak királya. És de jó lenne, ha ezt meglátnánk. És nem csak azt jelenti, hogy uraknak ura. Bár ez is nagy horderejű, mert ha egyszer a mai urak is fölismernék, hogy van uruk, aki előtt meg kell állni, akinek el kell számolni az életükkel, döntésükkel, talán más döntéseket hoznának, másképpen cselekednének, és királyoknak királya, hogy ő mindenkinek ura. És Pál apostol azt írja, hogy egyszer eljön az idő, amikor minden térd meghajol Jézus Krisztus előtt, és őt fogja imádni, dicsőíteni. Igen, ő uraknak ura, ő ma is él, de ne gondoljuk, hogy úgy, hogy csak ő a királyoknak, meg az uraknak ura, hanem a mi életünk ura is. Úgy kell Jézusra gondolni, hogy ő nekem is uram. Milyen jogon? A megváltás jogán. Azon, hogy megvásárolt a saját vérével és életével a gonosz és a bűn hatalmából. Az én uram is. De igazából akkor lesz ez valóság, hogy én erre rádöbbenek. Hogyha fölismerem, hogy Jézus mit tett értem, és rábízom az életem. Tehát azt mondtuk, hogy valóban feltámadt az Úr, és ez egy bizonyosság, de hogyan jutottak el erre a bizonyosságra? Már tegnap láttuk azt, hogy Vannak jelzések arról, hogy Jézus feltámadt. A tanítványok be vannak zárkózva, de van néhány asszony, aki elindul a sírhoz, mert hiányzik nekik Jézus, bár azt is láttuk, hogy tulajdonképpen ez egy fölösleges kör volt. A temetőbe menni, ez egy fölösleges kör volt tőlük, mert Jézus már nincs ott. És ezt nekik tudni kellett volna, hogy Jézus feltámadt és él. Várni kellett volna. De amikor kimennek, akkor Isten ad nekik jelzést, hogy nézzétek, Jézus nem itt van. Üres volt a sír, és egy angyal üzent, hogy nincs itt. Sőt, a szívükre helyezett egy kérdést, hogy miért keresitek a holtak közt az élőt? Miért ott keresed Jézust? Miért a történelem emlékeiben keresed? Miért a múltban keresed? Mert ő nem ott van. Jézus nem múlt, hanem Jézus jelen. És ezt kell meglátnunk, hogy Jézus jelen. Hogy Jézus, aki itt van, és csak hozzá kell fordulni. Az asszonyok elmondták a tanítványoknak, és egyedül csak Péter az, aki mozdul, aki utána akar járni. Még ez a mozdulás nem tudatos, hanem olyan ösztönszerű, hogy mint egy meg akarja nézni, akkor mi történt. Pedig ha valakinek, akkor neki igazán tudni kéne, hogy Jézus nincs ott. Tulajdonképpen nem kéne meglepetésnek lenni a számukra, hogy Jézus nincs ott. Erre számítani kellett volna. De nem számítottak rá. Ezért meglepi az üres sír őket, hogy nincs Jézusnak ott a holtteste. Nekünk mit jelent húsvét? Mi mire számítunk? Minket is meglep egy ilyen hír, hogy Jézus él. Mert annyi minden rárakodott húsvétra. És annyi minden fontosabb is, mert eltakarja Jézust. Eltakarja az Isten munkáját a szemünk elől. És már csak emberi hagyományokat látunk. Hát ők is így voltak. Sőt, látjuk, hogy még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Ez a ketten közülük, ez nem az apostolokat jelzi, hanem egy bővebb tanítványi kört. Hiszen húsvétre, a páska ünnepére nagyon sokan fölkísérték Jézust Jeruzsálembe, olyan emberek, akik az ő bővebb tanítványi köréhez tartoztak, akik szerettek Jézussal lenni, akik átélték az ő csodáit, megtapasztalták az ő hatalmát, hiszen útközben is átélték azt, hogy Jézus több, mint egy ember, átélték, hogy valóban az Isten van jelen benne, hiszen ahogy haladtak Jeruzsálembe, gondoljuk, hogy egy vakember, Bartimeus, aki ki tudja mióta nem lát, ott van az út szélén és koldul, ez az ő élete, ez az ő sorsa, senki nem változtathat rajta, ő neki már nem fordulhat meg az élete. Azt mondták, vak vagy és az maradsz, és így halsz meg, és a te életed mindig nyomorúságba fog lenni. Nem álmodhatsz, nem tervezhetsz, nem mondhatod, hogy holnap belefogok valami másba, és fölépítem az életemet, neked a vakságot határozza meg az életedet. És a vakságod oda köt az út mellé, és ha valaki dob neked egy fillért, vagy egy darab kenyeret, akkor tudsz harapni valamit, ha nem, akkor úgy maradsz éhesen, koldusan. És az ember, ha fizikailag vak is volt, de lelkileg éber, és figyelt arra, ami történik körülötte, és meghallotta, hogy van Izraelben egy tanító, egy proféta, lehet, hogy ő a messiás, úgy hívják Jézus. És azt mondják róla, hogy ő a Dávid fia. És talán valaki elmondta neki, hogy ide figyelj, én is vak voltam, én meg leprás voltam, én meg béna voltam, engem meg megszálltak az démonok. És találkoztam Jézussal, és megszabadított, meggyógyított, újjátette az életemet. És ez az ember belekapaszkodott ezekbe a bizonyságtételekbe. Mi is mennyi bizonyságtételt hallunk, hogy emberek élete Jézus által megváltozik, talpra áll, helyreáll, megújul. Bele tudunk ezekbe kapaszkodni. És úgy gondolta ez a vakember, Bartimeus, hogyha Jézus egyszer erre jár, akkor visszaadhatja a látásomat. És hitte, ha egyszer Jézussal találkozik, újra látni fog, és hallja, hogy jön arra Jézus. És kiabál, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus megáll, és megkérdezi, mit kívánsz, hogy tegyek veled, mit akarsz. És azt mondja, hogy Uram, hogy újra lássak. És akkor újra lát ez az ember, és majd kíséri Jeruzsálembe Jézus. És sokan ezt látják, sokan látják, átélik az ő hatalmát. És most mégis csalódnak. Ezek közül kettő csalódik. És amikor véget ér a szombat, eljön a hét első napja, még azt meghallják, hogy asszonyok beszélnek az üres sírról, de ezzel nem tudnak mit kezdeni, és elindulnak haza. Elindulnak vissza a régi életükbe. Azt mondja, ennyi volt. Ennyi volt ez a Jézus. Megölték, meghalt, beszélnek mindenfélét, nem tudunk vele mit kezdeni. Gyerünk haza, vissza a régibe, éljünk úgy tovább, ahogy eddig, felejtsük el az egészet. Emmausba mennek, ami Jeruzsálemtől nyugati irányba van, és ennek olyan szimbolikus az üzenete, hogy nyugatra mennek. Mi történik nyugaton? Ugye mindenki nyugatra akar menni, de a nyugatnak sokkal több jelentősége van. Ugye a mai ember számára a nyugat a pénzt jelenti. Meg azt jelentette rendszerváltás utántól. Megyünk nyugatra, több lesz a pénz. Meg olyanok leszünk, mint a nyugatiak. De mit jelent a nyugat? Lenyugszik a nap. Véget ér a nap. Valami véget ér. És a tanítványokra pontosan ezt üzeni, ez a jellemző véget ért. Véget ért a Jézus történet. Véget ért a mi reménységünk. Most már mindennek vége. Mindennek vége. És hányszor vagyunk így, hogy nyugatra megyünk, nyugat felé megyünk, holott. Amikor Isten kihívta Izraelt Egyiptomból, azt mondta, kelet felé menjetek. A kelet, a nap kelte, a világosság, a nap, amikor jön föl. A hívő ember mindig kelet felé tart, nem Oroszország felé, kelet felé, a világosság felé. Mert Jézus a világosság. És kelet felé, a világosság felé haladni reménység. Az azt jelenti, hogy jön fel a nap, valami elkezdődik, hogy nem vagyok reménytelen, nincs vége, mert valami újra kezdődik. Talpra lehet állni, újat lehet kezdeni Jézussal. Ez körülbelül olyan 11 kilométeres táv volt. Jeruzsálemtől Emmausig. És ezek ketten mennek, kifelé tartanak Jeruzsálemből. Mondhatnánk úgy, hogy maguk mögött hagyják mindazt, ami ott történt. Mondhatnánk, hátuk mögött van Jézus. És ez is baj, amikor a hátunk mögé kerül Jézus. De van pozitívum benne, így olvassuk, egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. Ez a pozitívum, hogy beszélgettek. Még beszélgettek. Tényleg mi beszélgetünk? Tudunk mi beszélgetni egymással? Van mi témánk? Persze, pozitív téma, mert ők miről beszélgettek? Arról, ami korábban történt. Nagypénteken történt. Téma nekünk még nagypéntek? Téma nekünk Jézus? Tudunk róla beszélni? Vagy akár arról, hogy mire is van ez a húsvét? Ugye az Ószövetségben a húsvét a páska, amikor megemlékeztek arra, hogy mi történt az Egyiptomból való kivonuláskor. És ez úgy ment végbe, hogy páska ünnepén a család összegyűlt, elkészítették a páska vacsorát, és mielőtt elfogyasztották, a gyermek megkérdezte az apját: apám, mi ez az ünnep? Mi ez a páska? Mi ez a húsvét? Hát mire ünnepelünk? Csak azért, mert kitalálták a politikusok, hogy ennyi meg ennyi ünnepnapnak, szabadnapnak lenni kell, beírták a naptárba pirossal? Nem. Akkor az apa elkezdte mesélni, hogy mi történt páskakor. Ki meséli ma el? Melyik gyerek kérdezi, mi a húsvét? És ha kérdezi, mit mondunk? Hát tudod, nyuszika ünnep, meg tojás, meg kis csibe, vagyis a termékenység ünnepe. Hát ez egy pogány kultusz, ugye? Mit mondunk? Vagy elmondjuk, hogy nem, ez nem a termékenység ünnepe. Itt nincs szó csibéről, tojásról. Itt az Isten fiáról van szó, aki az életét adta értünk. És az atya kihozta őt a halálból, hogy Jézus él. És ez a halálból való kihozatal jelzi, hogy ő valóban az Isten fia. Ő valóban az, akinek mondta magát. Kinek mondta magát Jézus? Nagyon sokszor használta ezt a formulát, hogy én vagyok. És akkor hozzáfűzött dolgokat. A világosság, az ajtó, az út, az igazság. De itt most a hangsúly ezen a formulán van, hogy én vagyok. Ez is Ószövetségből származik, amikor Isten kijelentette magát Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. És ezzel Jézus egy ilyen vallomást tesz, hogy én vagyok ő. Én vagyok az az Isten, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban. Én vagyok az élő Isten, ember, figyelj ide. Amikor én neked azt mondom, én vagyok, akkor ebben rendülj bele. Mert az az Isten, akiről eddig csak hallomásod volt, most megjelent neked személyesen emberi testben. Beszél veled, szól hozzád, mert szeret, mert terve van az életeddel. Igen, ő az élő Isten, mármint Jézus. Tehát csodálatos, hogy mennek az úton és beszélgetnek, megvitatják, ami történt. Az más kérdés, hogy nem értik, hogy mi történt, nem értik, miért halt meg Jézus, de legalább beszélgetnek róla. Meg van kérdésük. És egyszer csak maga Jézus csatlakozik hozzájuk. Hát ez a csodálatos, ez a kegyelem, hogy egyszer csak Jézus maga megjelenik az úton mellettük, és beszélget velük. Feleleket kapnak a kérdéseikre. Úgyhogy megjelenik Jézus. Úgyhogy maga Jézus válaszol nekik. Aztán az is olyan nagyszerű, hogy Jézus látja ezt a két értetlenkedő, csalódott embert, és 11 kilométeren át kíséri őket. Nem a kocsiba ugrottak be, Gyalog mentek 11 kilométert, és Jézus velük együtt vállalja. Mert van, amikor ahhoz, hogy két ember közt a kapcsolat helyreálljon, itt ugye a két tanítvány meg Jézus közt, van, amikor egy hosszabb utat kell megtenni. És tudunk-e menni egymással? Tudunk-e menni a másikkal? Lehet, hogy nem ért meg azonnal. Lehet, hogy nem jut el egészen a szívéig, amit én képviselek. És tudok-e menni vele alázattal, türelemmel, amíg meg nem nyílik a szem, mert tudom-e így kísérni a másikat? És Jézus így kíséri ezeket. Aztán megkérdezi, mi történt, és ők elmondják, hogy mi történt. Még megkérdik Jézustól, hogy idegen vagy itt, és nem tudod, mi volt. És amikor rákérdez, mi történt, beszámolnak neki, és hát eljutnak egész odáig, ugye, hogy halálos ítéletre ítélték, megfeszítették. És itt jön a lényeg, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azt reméltük, ő fogja megváltani Izraelt, de már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Tehát azért csalódottak, keserűek, mert a saját reménységüket vetítették Jézusra. Nem látták meg, hogy kicsoda. Csak volt egy vágyuk, mi volt a vágyuk, hogy Jézus király lesz, felszabadítja Izraelt, megszabadulnak Rómától, és végre a messiás uralma alatt fognak önálló szabad életet élni. És sokszor így van, testvéreim, hogy azért nem értjük, látjuk Jézust, mert saját reménységünket, vágyainkat vetítjük ki rá. Valamit várunk tőle, ahelyett, hogy engednénk, hogy ő mutassa meg azt, hogy mit vár tőlünk, mi a terve az életünkkel, mit akar tőlünk. És akkor Jézus elkezd beszélni a Biblia alapján. Pedig ezek az emberek még azt is elmondják, hogy asszonyok látták az ő angyalok jelenését, akik azt mondták, hogy ő él. És ez nem elég nekik. És Jézus elkezd beszélni az Ószövetség alapján, és azt mondja, hogy hát az egész Ószövetség rólam szól, a Krisztusról szól. Arról, hogy a messiás nem uralkodni fog, hanem szenvedni. Hogy életét adja váltságul sokakért. És nem nyílt meg a szemük. Jézus így szól, ó balgák és res szívűek mindazoknak a elhívésére, amiket a proféták szóltak. Megdorgálja őket. Miért? Hát van Bibliátok, azt mondja nekik. És mégsem értitek? Mert nem akartok hinni? Nem hiszitek, hogy ez az Isten szava? És vajon ma nekünk mit mond? Amikor föltesszük a kérdéseinket, amikor értetlenek vagyunk, mit mond? Hát ott a Bibliátok. Hát miért nem hiszitek azt, ami oda le van írva? Hát ez az Isten szava. És amit Isten mond, az megtörténik. Igen, van, amikor Jézus nem dicsér meg. Azért, mert értetlenkedünk, nem fog megdicsérni. Amikor tehetetlenek vagyunk, őt képviselve nem dicsér meg. Azt mondja, meddig tűrlek és szenvedlek titeket, mondja a tanítványoknak még korábban. És így magyarázza nekik az írásokat, és még mindig nem nyílik a szívük, de közben elérkeznek a faluhoz, és Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna maradni, tovább akarna menni. Ők bemennek a faluba, Jézus meg megy tovább, vagy legalábbis ezt mutatja nekik. Miért? Mert várja, hogy valami mozdult-e bennük. Várja, hogy hogy fognak reagálni. Engedik elmenni, vagy behívják a falujukba, a házukba. És mindig ez a lényeg. Engedem-e Jézus tovább menni, menj tőlem, nélkülem, és én is megyek a magam útjára, mert Jézus nem erőszakos. Jézus nem töri be az ajtót. A napokban láttam egy Jézusról szóló filmben, ahogy bemutatták, a rómaiak mennek, amikor be akarnak egy házba menni, előveszik a faltörőkost, és betörik az ajtót. Hát Jézus nem vesz elő faltörőkost, hogy betörje a szívünket, hanem Jézus arra vár, hogy hív benne. És ezek a tanítványok hívják. Azt mondják neki, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. De ez mindig az én felelősségem, döntésem, hogy reagálok. Engedem Jézus tovább menni, vagy azt mondom, gyere be végre az életembe. Annyit hallottam a te igédet, és annyiszor elengedtelek, de most már gyere. Mert ha nélküled maradok, akkor marad tovább a megoldatlanság, a kudarc, a keserűség, a csalódás. Gyere Jézus! És ugye a jelenések könyvében is olvassuk, hogy amikor kívül kerül a gyülekezet a hívők életén, Jézus ő ott marad és zörget. Ugye az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá. Tehát rajtunk áll, kinyitjuk, beengedjük, és akkor vele leszek, vele vacsorálok. Hát ez a lényeg, ilyen élő kapcsolat, hogy velem van az Úr, én pedig ő vele. Minden nap a feltámadott, az élő Úr van velem. És amikor bemegy hozzájuk, akkor megtöri a kenyeret, és megnyílik a szemük. Fölismerik, hogy ő az. Húsvét ezért van, hogy megnyíljon a szemünk, hogy fölismerjük, hogy ő él. És azt látjuk, hogy ezek az emberek, amikor bizonyosságra jutnak, hogy Jézus feltámadt és él, akkor visszaindulnak Jeruzsálembe. Ez megdöbbentő. Akkor érkeztek haza, megtették a 11 kilométert gyalog, este van, és fogják magukat még este, visszamennek Jeruzsálembe, mert ezt el kell mondani. Ezt nem lehet megtartani. Igen, vissza kell menni, haza kell menni. Mit viszek magammal? Miről fogok beszélni? Már megint annyit beszélt. Már megint olyan hosszú volt, szokás szerint. Miről fogok beszélni? Mert ezek visszamentek, és elbeszélték, mi történt az úton. Jézusról beszéltek, az örömhírt adták tovább, hogy Jézus él. És testvéreim, mi a csodálatos, hogy ezek az emberek eljöttek csalódottan, de rá tudjuk találni Jézus. Aztán visszamennek örömmel, és kiderül, hogy ott is ott volt Jézus. Hogy nem kellett volna hazamenni. Ott is találkozhattak volna vele. Ahogy visszaérnek, akkor mondja a 11 örömmel, hogy valóban feltámadt az Úr, megjelent nekünk, mi is átéltük. És aki tényleg Jézusra vágyik, keresi őt, szomjazza őt, az igét olvasva, imádkozva, vele való kapcsolatban, az életét neki átengedve megtapasztalja, hogy valóban él. És ez a élő Jézus tud változást hozni a mi életünkbe, kapcsolatainkba, az Istennel és az egymással való kapcsolatainkban. Hát így adjon nekünk áldott, boldog megtapasztalást és örömteli bizonyságtételt, vallomást, ami szívből jön, hogy valóban bizonnyal feltámadt az Úr, él. Imádkozzunk! Úr Jézus, csodálatos ez a nap, mert ez a te győzelmednek a napja, amikor mindenkinek át kell élni, hogy te nagyobb vagy a bűnnél, a sátánnál, a halálnál. Mert az ember megölt, de te feltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy utánunk jössz, te magad bizonyítod meg, hogy élsz. Amikor megkeresel, megszólítasz, tanítasz az igéből, amikor belenyúlsz az életünkbe, és olyan változást viszel végbe, amit mi magunktól nem tudtunk volna elérni. És áldunk, magasztalunk, feltámadott Úr Jézus, hogy mi megtapasztalhattuk ezt a változást. Ott voltunk mi is olyan nyomorultan, mint a vak Bartimeus. Azt gondoltuk, innen nincs visszaút. Azt gondoltuk, hogy lement a nap, vége mindennek, nincs remény. És amikor veled találkoztunk, akkor kaptunk új látást, új belsőt, új embert, szabadítást, szenvedélyekből, különféle rabságból, a régi természetünkből. És onnantól tudjuk, hogy te élsz, mert csak egy élő személy tud valóságos beavatkozást végbevinni. Köszönjük mindezt neked, köszönjük az ígét, és add, hogy amikor olvassuk, értsük is, miről van szó, halljuk meg a te szavad, és legyünk készek engedni neked. És Uram, te amikor kijelented magad, amikor bizonyosság lesz a szívünkben, hogy te élsz és Úr vagy az életünk fölött, akkor hadd tudjunk erről örömmel bizonyságot tenni. Ne tartsuk magunkba, engedjük, hogy előjöjjön, és mondjuk el, hogy valóban feltámadt az Úr, hogy ő él. És köszönjük, hogy ezt a bizonyságtételt szent lelked által megáldod, hogy tudjunk beszélni nagypéntekről, húsvétról, hogy az igazi biblikus tartalmat mondjuk el, adjuk tovább. Kérünk így, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, vondd őket magadhoz, add, hogy benned gyógyulást, megerősödést, reménységet találjanak, hogy felismerjék, hogy győztél a halál fölött, és már nem a halálé az utolsó szó, hanem a tiéd, az életért, mert te magad vagy az élet. És Urunk, kérünk így a családokért, kapcsolatokért, gyermekekért, fiatalokért, vondd magadhoz a szívüket, add, hogy rád figyelve haladjanak az élet útján, hogy célba érjenek, hogy célba érjünk mindannyian. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz ismét úrnapi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 349. dicséretünk 6. versét énekeljük. A 349. dicséret 6. verset. Így kezdődik, Istenséged megmutattád.